Advent harmadik vasárnapjának adásában hallgassák meg Kézből kézbe, római Szűz Mária ikonok nyomában címmel Pater Virtasolyai László írását, amely az örök város lelki kincseiből azt a hagyomány szálat emeli fel, amely Szűz Máriát, mint értünk közben járó anyát tárja elénk. A Barberini Múzeum antik képek részlegének csendes és nyugodt termében, vagy 3 hete jártam ott, első pillantásra megéreztem az ikon csodás nagyszerűségét. Nem csak szépnek láttam, hanem igaznak is. Az ikon típusa Maria Advocata, a közbenjáró, a szószóló szűzanya. Tiszta arcával biztatóan néz rám, egyik kezével befogad és maradéktalanul felvesz. A másik keze pedig továbbít afelé, akihez neki, egyes egyedül neki külön bejárása van. Naná, a fiáról van szó. Az Isten fia Jézus pedig szokatlan módon most nem gyermekként ül az anyja ölében, hanem az a Mária, aki ez a Salve Regina imádságunkban így fohászkodunk. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordies oculos ad nos converte. Hallgass meg, hát égi közben járunk, kegyes anyánk, két szemed áldott sugarát fordítsd rák végre. Ez az asszony oly magabiztosan teszi ezt a közbenjárást, mint ahogy Kánában szól a szolgáknak. Tegyétek, amit mond. Mária egyik kezéből a másikba helyez, majd az ikon csendes, hűséges és maradó szemlélése Krisztusba emel fel. Ez békét hoz. A megérkezés megnyugvását, hiszen miután jobbjával az anyjától felvett, baljával az atya háza felé indít. A kezek játéka. Mária egyik kezéből a másikba, onnan a fiáiba kerülünk, aki kézen fogva hazavisz minket. Baljába fogja a kezünket, hogy mi, kicsi gyermekként a jobbunkat nyújthassuk neki. Ő pedig szabadon maradó jobbjár bizalommal Mária nimbuszára helyezi. A 11. század második felében Rómában készült keleti ikonon az üdvözítő ujjainak ortodox foglalatával, a Szentháromság és az isteni emberi kettős természet megvallásával áldást ad az anyjára, és akiért, aki kért, ő a közbenjárását kéri. Tovább szemlélem a képet. Látom, hogy az áldó jobb meg is pihen a Mária szentségét és tisztaságát jelző glórián. De még mintha mondana és üzenne valamit ez a kéz. Igen, igent mond Máriára, ahogy egykor az anyja igent mondott őre, és igent mond talán a képre magára is. Titkot sejtek. Nézem az ikonformás keretét. Látom a szép, szív formájú fejé virágfüzér díszítést, és alul olvasom a feliratot, Sancta Virgo Virgorum, szüzeknek szent szüze. A közbenjárás önmagában kimeríthetetlen titkán túl, az ikonkép még más misztériumot is hordoz. Elindulok, kézen fogva majd méter magas ikont, de nem is sejtem, milyen messzire visz az utam, időben és térben. Jeruzsálem, a szíriai Edessa, Bizánc, Róma bazilikái és kiskápolnái lesznek az állomásaim, még végül a rendházunktól nem is messze fekvő Monte Mario, a rózsafüzér királynője monostor, domonkos nővéreinek temploma szentélyében térdelek egy másik kettkép előtt. Vajon másik-e ez az ikon, vagy az igazi? Rácson keresztül nézem az arcát. A 11-es mise után a templom lassan kiürül, engem hagynak a nővérek, hogy szépen jámborkodjak. Egy idő után az az érzésem támad, hogy inkább ő néz engem, valóban olyan figyelemmel, ahogy anyát tudnak figyelni gyermekeikre. A Salve Reginát imádkozom, csendben énekelve, kegyes anyánk, két szemed áldott sugarát fordítsd rák végre. Hirtelen felismerés hasít belém, hogy a szűzanya pontosan azt teszi, amit kérünk tőle évszázadok óta, valóban ránk fordítja két szeme áldott sugarát. Csendben, bátorítóan szemlél bennünket. Néz! Meg lehet, hogy ebben áll az ikonok titka. Az üdvözítő, az Isten anya, a szentek szemlélnek bennünket, és nem annyira mi nézünk rájuk értő szemmel, hanem ebben a ránk tekintésükben áll a lényegi kapcsolatunk. ahogy maga Mária szóvá teszi ezt Magnificat énekében, tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Nem emberi erőfeszítés, nem is intellektuális munka ez, hanem bizalommal teli, ráhagyatkozó jelenlét. De jó lenne együtt látni azokat az ősi típusokat, amelyeket itt Rómában az első keresztény időben láthattak a helybéliek, gondolom magamban. A történelem szerencsére az álmom megvalósulásának a segítségére siet, mert vagy 30 éve megtörtént ez a rendkívüli együttállás, nem is akármilyen évet írtak akkor. A kereszténység történetének második rendkívüli Máriás szentévét ülte, amit Szent II. János Pál pápa 1984. június 7-én nyitott meg, és 1988. augusztus 15-én Nagyboldogasszony napján zárt le. A pápa szándéka szerint a jubileumot otthon lehetett megtartani az egyes országok, egyházmegyék, városok és falvak kisebb-nagyobb Mária kegyhelyein, mert Mária ott van jelen mindenütt, fia népének a közelében. Az anya összetartja a családot, az egyházat, mint ahogy Rómában is tette a századok során. Ennek az össze is megtartó szűzanyá szerepnek az illusztrálására a Máriás szenté vége előtt sajátos kettkép kiállításra, szép magyar szóval Máriás kettképek közös búcsújárására kerül sor, mert Róma 5 legrégibb és legtiszteletelméltóbb szűzmária ikonjait egymás mellé helyezték éppen a Santa Maria Maggiore bazilikában. Nézzük most ezt az 5 Mária képet. Középen állt, tehát a főhelyen, a Santa Maria Maggiore, magyarul egyszerűen Nagyboldogasszony templom kettképe, amit a késő középkorban Salus Populi Romaninak, a római nép üdvösségének neveztek. Ez az a Populus Romanus, amely az egykori szenátussal együtt büszkén adta a régi Róma 4 betűs rövidítését, SPQR. Az elmaradt szenátus helyett azonban Péter óta ott volt a város püspöke, akinek a 4. században épült széktemplom a katedrálisa, a közeli lateráni szent üdvözítő székesegyháza. A lateráni pápai bazilika filiája, leánytemploma a Santa Maria Maggiore, amelynek kettképét Nagy Szent Gergely pápa az 593-ban kitört nagy pestis járvány idején körmenetben végighordozta a városon, egészen a Tiberis parti Hardianus császár egykori mauzóleumáig, a mai angyalvárig. A legenda Aurea így meséli. Csoda történt a processzió során, miközben Mária segítségét kérte a város püspöke a hívekkel együtt. A levegő megtisztult, a járvány megszűnt, és a mauzóleum fölött Mihály arkangyalt látták, amint a pestis gonosz angyalát legyőző kardját a hüvelyébe dugja. Hogy mikor is került a Salus Populi Romani kettkép Rómába, és honnan, pontosan nem tudjuk. Gergely pápa még szerzetes diákonus korában 6 évvel töltött Konstantinápolyban, mint pápai követ, és ekkor közvetlen közelről ismerhette meg a keleti ikontiszteletet. Egy hagyomány úgy tartja, hogy Krétáról hozta volna magával az ikont, felső részén az Isten anyja szavak rövidítését jelző görög betűkkel. A filiát és az anyatemplomot a 8. századtól kezdve egy sajátos körmenet, processzió köti össze. Astulf Longobard király 751-ben elfoglalta Ravennát, Bizánc itáliai exarchátusát, majd Rómára tört. Második István pápa a nagy részben ikonok segítségéhez nyúl, mint nagy elődje Gergely pápa. Tehát István pápa a magánkápolnájában őrzött, szent üdvözítő, a cherubita, nem kézzel festett ikonját körmenetben a közeli Santa Maria Maggiore bazilikába viszi. Mezítláb halad, fejére hamut szórva, diákonusai segítségével bűnbánati körmenetben a vállán viszi Krisztus ikonját a Mária templomba, és ott a kettkép elé helyezi. A fiú megy az anyjához, és a város püspöke Róma népével együtt esdekel oltalmukért. Astulf Longobard király visszaköveteli elődei Liutprand és Radkis által a pápának adott korábbi területeket. István pápa egyedül marad, sem Bizánc, sem a frankok nem segítenek neki, de a képek közben járnak, a veszély elmúlik, és a hagyomány megmarad. Róma népe és püspökei is praktikusak. A képtiszteletnek nem dolgozzák ki oly mértékben a teológiai alapját, mint keleten. Ezzel szemben kialakul egy mély tisztelet, liturgia szabályozta körben egy járó devóció, amely fogékony a populus romanus, most már Isten népe, plebs dei hangjára és lelki igényére. A körmenetet évről évre megismétik, de közben az útja meghosszabbodik, és ekkor kerülnek a város körüljáró szent üdvözítő, nem kézzel festett ikonjának az útjába azok a templomok, ebből a megállókból lesznek a stációk, amelyek szintén őrzik a maguk Máriás ikonkincsét. Az üdvözítő képét évente Nagy Boldogasszony napján elviszik a Fórum Románumon a Palatinus egykori császár palotája tövében álló Santa Maria Antiqua Mária ikonjához. Mindenek erő, szimbolikus jellege van. Mária templom a pogány császár fórumon, egészen közel a vetélytárs Vesza tüzek pogány kerek templomához. A kép a Mária templom elpusztulása után átkerül a fórum másik oldalán felépített Santa Maria Nova templomba, ahol máig áll a megemelt szentélyben. Ezek után nem is csoda, hogy ez a Mária ikon is ott van a Santa Maria Maggiore szentévé kiállításán, a társai között, s balról a szélen áll. Nézzük a társait. Jobbra a Pantheon és a Santa Maria in Trastevere ikonjai. Róma császárkori impozáns kerektemplomát, a Pantheont Fokász bizánci császár ajándékozta meg egy görög Mária ikonnal, és 609-ben IV. Bonifánc pápa szentelte fel a pogány templomot Santa Maria ad Martyres, a mártírok szűzmáriája titulusa, amellyel szintén az új keresztény világrendet akarták hangsúlyozni. A Via Appia mentén fekvő ősi katakombákból ünnepi körben ide szállították, és a templom padlózata alá újra temették az első századokban a katakombákban eltemetett keresztények hambait, akiket akkor szinte mind vértanúknak tartottak. E tanúságtevő bizonyíték mellé került a szentélybe a kereti Mária ikon, aki a karján tartja a fiát. Ősisége miatt ezt a képet is nem kézzel festett ikonnak tartotta Róma népe. A középkor öt máriai képének koszorújából a legnagyobb méretű a Santa Maria in Trastevere, a Tiberisen túli Mária templom ikonja. Ez a kép sérült meg leginkább a századok során, pedig ez is enkaustika, tehát még a 8. századi képrombolás előtti időből forró viasz technikával készített időtálló alkotás. Santa Maria di Clemenza szólítja meg a város népe, és Máriában a könyörületes asszonyt tiszteli. Az egyivé helyzet öt Mária kegyképe eddig ismertetett négy ikonja, mind pápai bazilikák sajátjai, és így közvetlenül a város püspökéhez tartoznak. Kivételt éppen a legkisebb ikon képez, amely így valamiképp kakukkfiúka a többiek között. Vele kezdtem az ismerkedést, most ő zárja a sort. Sok neve van, és ez is jelzi, hogy ez a kicsi kép a legmustóább sorsú, de mégis valahogy a leghűségesebb ahhoz a küldetéséhez, amit a gondviselés rábízott. Nem kötődik egyetlen templomhoz sem. Elnevezései csak vándorlásának egy-egy állomás helyéhez kötik. Madonna Tempuli, Madonna di San Sisto, Madonna del Rosario. Abban is különbözik a többiektől, hogy Mária itt egyedül áll, gyermeke nélkül. Az ilyen ikonoknak az eredete a konstantinápolyi Blackhernai Szűz Mária templomhoz kötődik, amelynek Mária ikonja Krisztus képe felé fordul, aki választad a közben járó kérésre. Ezek után még meglepőbb, hogy ez a római prototípus valójában jelentéktelen helyen székel mind a mai napig. Ez annál feltűnőbb, ha megtudjuk, hogy 1500 körül Rómában ezt a képet, a többi jeles ikont megelőzően már Szent Lukás festette Mária ikonnak tartják a pápai udvarban. A kép legendájának legősibb változata szerint harmadik Szergiusz pápa pontosan ezt kérdezte magától, hogy miért nincs a kép a város püspöke oltalma alatt méltó helyen. Er is rendelte a kép beszállítását annak első helyéről a Caracalla császár termáival szemben fekvő Szent Agata in Turris templomából a pápai Scala Sanctorumba, hogy a fiúnak a nem kézzel festett szent üdvözítő ikonja együtt legyen az Isten anyával, ahogy ez Bizáncban is szokás. Ám a kép ellenállt a kísértésnek, mert egy nap elteltével magától visszatért eredeti helyére, ahol a szegény görög szerzetesnők őrizték. A megszégyenő pápának mezítláb kellett a kettképelő bocsánatot kérnie, ami természetesen rendkívüli mértékben megnövelte a kép tiszteletét a nép körében, mert azt érezték, hogy az ikon az övék maradt. Egy a Santa Maria Maggiore-ben őrzött, 1100 körül keletkezett legenda elmondja, hogy egy bizonyos Templus nevű görög férfi per vízum, azaz látomásban egy Krisztus ikontól kapott intést, hogy Konstantinápolyból vigye magával Rómába a megjelölt Mária ikont két társával, Servulussal és Servulussal együtt, és ott helyezzék el egy szerény kolostorban, amelyet görög szerzetes nővérek vezetnek. A legenda azért különleges, mert egy civil kezdeményezést szentesít és véd meg a pápai hatalommal szemben. Másrészt azt is jelzi a történet, hogy az Istenanya maga vette oltalom alá azokat a nővéreket, akiknek abban a korban semmiféle, mai szóval, szociális védettségük nem volt, és akik csak erre a Krisztustól küldött három görög idegenre hivatkozhattak. A Madonna di Tempoli kettképe egyúttal azt is jelzi, hogy a csodák hitelesítette ikon fölötte áll bármiféle világi vagy egyházi tekintélynek, mert hiszen azt maga az Isten igazolta. És hogy mi lett tovább a tempoli képpel? Hát merő képtelenség. Harmadik Honorius pápa, aki 1216-ban jóvá hagyta a domonkos rendet, azt kérte Szent Domonkostól, hogy gyűjtse össze egy helyre a Rómában lakó szerzetes nővéreket, akik a városban szerte élnek, és a prédikátorok rendje lelkiségét élik. Domonkos ekkor megteremtette számukra a domonkos klauzúrás, szemlélődő életet folytató harmadrendet, akik már korábban megörökölték a görög nővérek elnéptelendett Szentagatain Turris monostorát. Vitték magukkal a tempuli Mária képet, és az ikon ment szépen a nővérekkel. A pápa vértanú Szent Sixtus néven templomot és monostort építetett számukra, ahonnét 1575-ben kellett tovább lépniük, mert 5. Sixtus pápa a város centrumában gyönyörű új barokk templomot és monostort építetett számukra. És a kép ment velük, a szegény és imádkozó domonkos nővérekkel. 1871-ben azonban a frissen született új olasz állam bekebelezte a templomot, a monostort feloszlatta, míg nem 1931-ben 11. Pius adott a domonkos nővérek szára egy új monostort, ami már a Monte Marion állt 1628 óta. És a kép ment a nővérekkel, és marad velük, mint a mai napig. Ennek az ősi kettképnek közel 500 évvel festett változata az a Mária Advokáta, a közben járó szizonya, amire a múzeumban leltem rá. Körben járásom után most már megértem, hogy Krisztus miért teszi a jobb kezét a szizonya glóriájára. Védi a képet, és óvja az anya közben járó szerepét. Elfogadja azt, és be is teljesíti, mint a kánai ifjú pár számára tette. Most, advent harmadik, Gaudete vasárnapján forduljunk hozzá bizalommal, mert az Úr vele van, és ami az ő legnagyobb titka, benne. Ezt a benne lévőt méhének drága gyümölcsét nyújtja oda nekünk hamarosan, Szent Karácsony napján. Kézből kézbe római Szűz Mária ikonok nyomában címmel Vértesaljai László írását hallották.